Gondolatkísérletünkben a fölhagyott város történetét követjük nyomon. Azt, hogy hogyan fejlődne Budapest az ember után.
Környezetünk, emlékeink, tárgyaink.
Sitku László, országos főhidász.
A hidakat 100 évre, alapvetően 100 évre tervezzük, tehát a összes olyan tervezési előírásban, úgy műszaki előírásban, vagy az oktatásban is már a Műszaki Egyetemen az építőmérnök hallgatókat úgy tanítják, hogy egy hidat az 100 évre tervezünk. Amerikában vannak olyan hidak, amiket ilyen 50-60 évre terveznek. Ott a magas hegyek között első vasúti hidakat, amin nincs karbantartás, nincs felújítás. Ott van jelentősége a hidak tervezési korának, vagy így az életkorának, mert 50 év múlva azt mondják, hogy lebontják és csinálnak helyette egy újat.
Mi az, amit nagyon stabilra terveznek már most?
Ha most van ilyen nagyon stabilra való tervezés, az nem biztos, hogy megéri, vagy gazdaságos. Tehát nem a hosszú élettartam az, ami az akkori mérnökök, akik ezeket akár a Lánchidat is kitalálták, hogy a Lánchidnak a pilonjai mekkora robosztus szerkezetek, hogy még a szélesítést is kibírták, hogy gyakorlatilag a kapuzatnak a belső részét ugye azt megszélesítették, kivéstek belőle. És az is 160 éves most már a Lánchidunk. És még állja a próbát. Annak ellenére, hogy ugye robbantás volt a háborúban, lerombolták, hogy a mederből készített jó részt a lerobbantott szerkezetet, tehát az eredeti szerkezetet építették vissza, és azóta is állja a próbát, és bírja a többszörös túlterhelést, vagy illetve ahhoz képest, amire kezdetén tervezték. Most már azért a tervezők is, meg az előírások is sokkal pontosabbak a számítások, tehát sokkal könnyebb, gazdaságosabb szerkezeteket tudunk építeni. Tehát nem kell a nyugodt alvási tényezőt, azt visszavették. Ugye a hidászokat azzal szokták froclizni, hogy ők azok, akik mindent 4/10-esre ki tudnak számolni, aztán utána szorozzák kettővel, hogy ez a nyugodt alvási tényező biztosan megálljon. De tényleg azért a viccet félretéve, ezek a szerkezetek azért állják a próbát. És az extrém körülményeknek is ellen tudnak állni.
Mi a leggyengébb láncszem egy híd életében?
Hát, mint minden szerkezetnél, a mozgó alkatrészek, illetve a nálunk a éghajlatból adódóan, hogy a sózás és a só okozta korrózió az, ami a leginkább teszi tönkre a hídjainkat. Ez az éghajlat, ami nálunk van, egy téli időszak alatt olyan 30-50 fagyás, olvadás periódus van. Ugye ez okozza az utaknak a kátyosodását, és a hidaknál is ugye a korróziós károknak a nagy részét.
Hogyha a hidak különböző típusait nézzük, akkor van különbség a között, hogyha feltételezzük, hogy karbantartás nélkül hagyjuk őket, hogy melyikben mi az a szempont, ami, és hogyha az embert is kivesszük innen, tehát nincsen sózás, hogy melyik mikor pusztul és mitől?
Hogyha kivesszük az embert, és nincs rajta forgalom, tehát semmit nem csinálunk vele, és csak a természet erőjére bízzuk. A legtartósabbak azok a sűrű, nyílású, kőboltozatos, vagy ugyanilyen betonhídjaink, vagy hidak, amik ugye a római kortól is fennmaradtak, hiszen nem véletlenül, hogy ezek azért Európában is ezek a viaduktok, amik vagy akvaduktok, amiket a rómaiak készítették, még azért elég jelentős számban megtalálhatók és felelhetők, és vannak olyanok is, amit használunk még azóta is. Tehát ezek biztos, hogy ezek lesznek, ezek maradnak tartóság szempontjából is, hogyha éppen most nincsenek állatok, nincsenek madarak, csak az időjárás van, akkor ezek a hidak, feltételezem, hogy ezek maradnak fönt több száz évig.
Az állatok és a madarak is számítanának a híd fennmaradásában?
Hát persze, hiszen a madarak például komoly korróziós károkat okoznak az ürülékükkel, acélhídjainkon, ahol el tudnak bújni, odafészkelnek, és ott éjszakáznak, és ott hagyják a melléktermékeket. Ezért van egyfajta rendszeres karbantartó tevékenységünk, hogy tavasszal a sózás befejezése után is van egy speciális berendezés, amivel végigmossuk a hidakat. Hogyha az ember eltűnnek, akkor lehet, hogy a madarak is eltűnnének, vagy más helyen keresnének, hogy akkor megszűnik a táplálékforrás. Tehát ezek is olyan feltételezett dolgok, de az biztos, hogy a madarak is korróziós károkozóként jelennek meg a híd fenntartásban.
Ha a budapesti hidakat nézzük, akkor melyik, vagy lehet a típusokat meghatározni, hogy ez a bizonyos híd ezen a ponton fog tönkre menni, vagy az a leggyengébb pontja akár a korrózió következtében?
Lánchíd, illetve az új híd a ferdekábeles híd, hogyha a kábelek elszakadnak, vagy az Erzsébet hídnak, és hogy a függesztő kábel elszakad, vagy tönkre megy, akkor ugye az egy láncreakciót indíthat el, és leszakadhat, vagy borulhat föl a pillér például.
Mitől megy tönkre pont a kábel, és utána mi történik vele, és mi a végeredmény?
Ez időjárási hatás. Ha megszűnik a forgalom rajta, tehát nincsenek emberek, eltűnnek a városból, eltűnnek az állatok, minden eltűnik, ott előbb-utóbb a szélerózióta okozhat olyan kárt, amin ugye ezek a legvékonyabb szerkezetek, egy kábel, ami azért a napsugárzásnak a hatásának, a szélnek a szélerózióta fúj a szél, ugye bizonyos szemcséket visz magával, és ezek koptathatják a kábeleket.
Tehát ugye a mérték, hogy ez érzékelhet?
Ez most több 10 év távlatában, 10, 80, 100 év.
Képzeljük akkor ezt el, hogy egy év, 10 év, 100 év, 1000 év múlva milyen állapotban lesznek a Dunahidak?
Ha egy év múlva nézzük a dolgot, akkor gyakorlatilag észrevehető változás nem lesz. Ott, ahol a por meg a kosz meg tud telepedni, ott, mint ahogy azt már most is tapasztaljuk a karbantartási problémák miatt, azokból a szegletekből, ahol a por össze tud nőni, ott kinőhetnek, sőt, növények, kisebb fák, víznyelőkből, etc. Ez most is előfordul számtalan helyen, olyan hidak, ilyen autópálya fölött, ilyen földút átvezetések, amiket tavasszal meg ősszel használják a gazdák, ott előfordul, hogy a traktorokról vagy kamionról leeső kukorica, az kicsírázik, és arasznyi növényke jelenik meg a hidakon. Tehát feltételezem, hogyha egy hidat nem használunk, akkor ezeken a repedéseken egy év múlva, két év múlva ezek a növények megjelennek. 10 év múlva sem lesz nagyobb változás, maximum a növények nőnek nagyobbra. A szerkezet, mint minden egyébnél, a mozgó részeknek az eltömődése, ugye a saruk és különböző csuklóknak a bemerevedése, eltömődése, az okozhat problémát.
Az ember azt gondolja, egy híd az egy fix szerkezet. Mit tud mozogni, és hogyan mozog, meg mitől mozog?
A hőmozgásokban azért a hidaknál is ugye vannak dilatációs szerkezetek, illetve vannak saruk, amin a híd támaszkodik, azon bizonyos mértékig egy acélhíd tud mozogni. Hát a Megyeri híd, legújabb hídunk, ugye az északi M0-as északi hídnak, ugye a medernyílása, és ott is olyan, azt hiszem, 80 centi hőmozgás van a hídnál, annyit enged meg a dilatáció. Amikor fölmelegszik egy szerkezet, ugye akkor kitágul. A lehűlésnél pedig összehúzódik. Tehát ugyanez a hidaknál is, ez egy folytatólagos több támaszú szerkezet, 5-600 méter hosszú, és ezt a mozgást, ezt föl kell venni valaminek. A pillérek tudnak mozogni, ott nincs ekkora gond, de azért a kisebb hidaknál, meg az alacsonyabbaknál, tehát mindegyik hídnál ilyen úgynevezett dilatációs szerkezeteket a mozgások felvételére be kell építeni. A sarukat is plusz 10, tehát ezen a éghajlaton ugye plusz 10 fokra állítjuk a sarut, hogy akkor van pont középen, és akkor a mínusz 20-tól a plusz 40-ig tud mozogni.
És ez azt jelenti, hogy elkopik egy idő után, és ott törik el?
Nem, hogyha nem elkopik, hanem hogyha ezek a saruk nem mozognak, hanem befeszülnek, akkor olyan feszültséggolcok keletkeznek a szerkezetbe, hogy például a Petőfi hídnak a pilléje is eltörött, tehát mikor beálltak a saruk, akkor a pilléren lehetett észrevenni azt, hogy a himbája gyakorlatilag. Ez nem egy látványos mozdulat vagy tevékenység, hanem hogyha műszerrel, nagyon pontos műszerrel, geodéziai műszerekkel be lehet mérni, hogy nem a saru mozog, hanem a pillér tolja el, illetve húzza vissza. Ugye az Árpád híd, egy sima gerendahíd, egy acélszerkeletű gerendahíd. Ott is azért több évtizednek kell eltenni ahhoz mindenféle karbantartás, meg egyéb tevékenység nélkül, hogy egyszer csak azt mondja az acélanyag, hogy most már elkoptam, és azokon a kritikus helyeken támasz középpont, tehát ott, ahol a legnagyobb nyomaték keletkezik önsúlyból, tehát azokon a helyeken, ahol már eléri az a kopás vagy erózió azt a részt, hogy nem bírja már az önsúlyát sem, akkor szépen le fog esni. De hát ez hogyha mindenféle forgalomat kizárjuk, azért akkor nem 100 év lesz egy hídnak az élettartam, hanem sokkal több. A forgalom egyrészt ugye koptatja, ugye ez az aszfaltréteget koptatja, másik az a fajta dinamikus hatás, amit a forgalom átad, elsősorban a nehéz teherjármű forgalom, az károsítja a szerkezetet.
Tehát ez egy rezgést
jelent? Igen, rezgést is, illetve a teherismétlődést. Vannak elsődleges teherhordószerek, ezek a főtartó rész, illetve a kereszttartó, ugye ezekre keresztbe tesz. Tehát van két valami, ami hosszában megy a hídnál, és ugye vannak kereszttartók, és ezek a kereszttartókra teszik rá a pályaszerkezetet. Ezen mehetnek autók vagy vasút. Ugye természetesen ezek a keresztartó, illetve a pályaszerkezet, ami a leginkább használt, ugye az megy először tönkre. Tehát nálunk is, amikor egy átadunk egy hidat, akkor a 10-15 év után ezekhez a szerkezetekhez kell először hozzányúlni. Pályaszerkezetet, szigetelést, ugye a szigetelés azért fontos, hogy említettem, a korróziós sózás okozta korróziós károkba adódó, ez a sós lé beszivárog a betonszerkezetbe, találkozik az acéllal, ott egy ilyen kémiai reakció indul be, ugye erősítő betétek vannak a vasbetonszerkezetbe, ez amikor ezt a sós lét megkapja, akkor ugye dagad. Tehát akkor úgy indul az acél korrózió, hogy rozsdát látott mindenki, hogy az egy leveles valami, tehát mindenképpen térfogat növekedéssel jár. Ez a térfogat növekedés okoz egy olyan feszültséget a betonba, amit ugye a beton nem bír elviselni, hogy lepattog róla, elkezd hámlani. Lepattog az acélról a betontakarás, ez egy védő takaró gyakorlatilag, és utána, amikor olyan mértékű már az átrozsdásodása a betonacél betétnek, hogy már az is elszakad, akkor onnantól kezdve már nincs, ami megtartja a szerkezetet, és onnantól lukad át a pályaszerkezet, ilyet megéltünk a Dunaföldvári hídnál, vagy legutóbb a Remetei Kőrös hídnál. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy amikor a teherautók kerekei ugye folyamatosan nyomkodják, ütik ezt egy ilyen pulzáló mozgást adnak a szerkezetnek, mint hogyha apró kalapáccsal ütegetnék a betonlemezt, ugye, és ez még ugye hozzájárul ez a korróziós hatások egy idő után, hogyha elég sok apró ütést mérünk egy helyre, nem egy nagyot, akkor azért az is el tud szakazni, el tud fáradni, el tud törni. Átlukadt egy darabon a pályalemez, ezt észlelték a kollégák, és gyakorlatilag nekiálltak és megcsinálták.
Hogyan menjen tönkre egy olyan híd, mint az északi vasúti összekötő?
Az gyakorlatilag nagyon sokáig állna a helyét, hiszen ott az egy teljes acél szerkezet. Árpád híd is, a Lágymenső híd is ilyen szempontból, Petőfi hídnak is. Tehát maga a tartó szerkezet megmaradna, lehet, hogy fölötte lévő pályaszerkezet, mivel az amúgy is már jelenlegi állapotát nézve is nem igazán, vagy nem tökéletesek már, vagy nem mondható újszerű állapotnak, lehet.
Az árvizek, vagy akár jeges árvizek, azok mennyire tudnák elvinni, úgymond, a hidakat?
Hát ahhoz azért nagy víznek kellene lenni, hogy persze el tudja vinni, hiszen számtalan olyan extra árvizeknél körösökön fordulnak elő ilyenek, amikor le kell terhelni a hidakat. Tehát előfordul, hogy akkor ilyen sóderrel megrakott teherautók állnak rá hídra, vagy borítják le a terhüket, és amíg el nem vonul az ár, addig ilyen leterheléssel védjük azt, hogy ne tudja elvinni az árvíz.
Tehát ez azt jelenti, hogy a pilléreit eltolja az árvíz, a víz?
Nem a pillért, hanem a felszerkezetbe kapaszkodik bele, és akkor azzal együtt viszi a pillért is. Tehát most volt egy ilyen a Rábán, a tavasszal volt egy olyan ilyen árvízi eseményünk, hogy egy hatalmas fát hozott magával a folyó, és pont két saru közé, a hídnak a támaszát, ugye sarónak hívjuk, ami a pillér tetején van, a felszerkezett köt, amire mondtam, hogy mozog, és úgy ékerődött be a két saru közé, hogy az egyik sarut azt ki tudta mozdítani.
A budapesti hidak nagyságrendjében, illetve a Duna nagyságrendjében elképzelhető ilyen, hogy az árvíz okozna károkat?
Nem, mert a híd saruk azok magasabban vannak, mint a tehát kijöntene már előbb a Duna. A hajózás miatt eléggé magasra kellett föltenni a sarukat, vagy a hídnak a szerkezet alsó élét, úgyhogy azért nagyon magasra kéne jönni a Dunának, hogy ezeket a budapesti hidakat ilyen árvízkárokra méretezzük, vagy illetve azokkal foglalkozni kelljen. Azért nincsenek 1000 év óta acélhídjaink, mert akkor még nem ismerték az acél, vagy illetve vas megmunkálásnak a technológiáját az eleink. Ezért nincs ilyen több száz éves tapasztalat az acélhidakra vonatkozóan. Tartanának még ezek is.
Tehát ha a rómaiak építettek volna acélhidakat, akkor az...
Akkor lehetne acélhidunk. Hát feltételezve azt, hogy a következő hadviselőknek nem kellett volna beönteni, hogy ágyút csináljanak belőle. Azért, ha a rómaiak acélhidakat építettek volna, akkor és utána nem használja föl senki egyéb másra, akkor szerintem még lennének a római kori acélhídjaink is.